Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a napi.hu, a portfolio.hu és az Erste Bank szakértőinek közreműködésével. A hátralévő időben szó lesz arról, hogy az Európai Unió bruttó hazai termékének 1,5%-át, 193 milliárd eurót veszít el évente az áfacsalások miatt. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal és kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az utolsó hírünk az volt, hogy a magyarországi Praktiker áruházakat nem érinti a Praktiker AG helyzete. Hőnyi Gyula, a Napi Gazdaság újságírója van itt a telefonnál. Szervusz, jó reggelt kívánok! Ez helytálló még?
Szervusz, jó reggelt kívánok! Igen, helytálló, hogyha azt vesszük, hogy az alkalmazottak maradnak-e, illetve hogy továbbra is árusítanak Praktiker üzletekbe, persze, hát a helyzet változatlan. Az a helyzet állt elő, hogy az anyavállalatot felszámolják, ugye ott már meg is volt egy kiárusítás. A német Praktiker nevet az kivezetik a németországi piacról, de a Praktiker csoportnak még van azért olyan márkaneve, amivel tud még piacon maradni, ez a Max Bar. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy a nagy kérdés az az, hogy a leányvállalatokat, tehát például a kelet-közép-európai vagy az európai leányvállalatoknál megmarad a Praktiker név, vagy esetleg átkerészelik őket Max Barra, de ez jelen pillanatban spekuláció. Tehát pillanatnyilag tárgyalások folynak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz majd a jövő. Nagyjából októberben fog kiderülni, hogy merre tovább. Nagyon sok találgatás van, mi is ezekben a találgatásokban mentünk bele. Még nem tudjuk egyébként, hogy a barkács piacok, tehát a kelet-európai barkács áruház láncok mennyire lesznek kelendőek mondjuk más befektetők számára.
Én nem vagyok egy nagy bütykölő, de azt azért Magyarországon is lehet látni, hogy a barkács áruház piac, mint hogyha senyvedne az utóbbi életben. Ezt jól vettem észre?
Lényegében letérdelt, tehát azzal, hogy megálltak a lakásépítések, megállt a lakáspiac, ezzel gyakorlatilag megállt a barkács áruházak ma is. A teljes magyarországi piac elsősorban ezért került nehéz helyzetbe. Nem csak a Praktiker az, amelyik Magyarországon gyengébben teljesít, az összes többi cég jelentős veszteséget halmozott fel, és néhány milliárd forintos adózás utáni veszteséget görögtek maguk előtt, idestova most már 2 éve. És ráadásul a Praktiker még nem is áll nagyon rosszul, mert a Praktiker adózás utáni vesztesége az kisebb volt, mint például a Baumax.
Hőnyi Gyula, Napi Gazdaság, köszönöm szépen, további részletek a labban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Európai Unió bruttó hazai termékének 1,5%-át, 193 milliárd eurót, vagyis csaknem 58 trillió forintot veszít el évente az áfacsalások miatt, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Magyarországon évi 1100 milliárd forint adóbevétel nem folyik be a visszaélések miatt. Kaputa Júlia beszélt Kalocsai Zsolttal, az RSMDTM adószakértőjével.
Ez egy nagyon jelentős összeg, ugye egy 1000 milliárd forint feletti összegről van szó, és ez az áfa bevételek tükrében is nagyon magas. Az idei éves áfa bevételi erőirányzat az nagyságrendileg 3000 milliárd forint, az ennek egy harmada. Tehát innen is látszik, hogy milyen bődületes nagy összegről van szó. Vagy például, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy mennyi a tranzakciós adóból történő bevételi előirányzat, annak ez több mint a háromszorosa.
Ez az Európai Bizottságos lista, amin ugye Magyarország a 7. helyen szerepel. Mennyire jelzésértékű az, hogy a listán Svédország az utolsó, ott ugye azt mondják, hogy 2% mindössze a be nem fizetett áfának az aránya. Az első helyen viszont ugye Románia és Görögország van.
Igen, ebből azt gondolom, hogy egyértelműen leképezhető egy gazdaságnak az egészségessége egyrészt, másrészt pedig az adott társadalomnak az adófizetési morálja. Ezt egyértelműen tükrözi, úgy gondolom, ez az adott lista.
Ezen a listán 2011-es adat szerepel, ott ugye, ahol Magyarország mellett, ugye ez a 30% szerepel Magyarország neve mellett. Ez 2012-ben, 13-ban ez vajon romlott Magyarország esetében, vagy javulhatott?
Ezt nehéz megmondani. Egy dolog azonban biztos, hogy a fogyasztás terhelő adók irányába történt egy jelentős elmozdulás. Ebből az is látszik, hogy nagyságrendileg 2011 és 2013 között az áfa bevételek azok 500 milliárd forinttal nőttek a bevételi előirányzat. Ebből azt következtethető, hogy valószínűsíthetően, ha az arány nem is, viszont a számszaki mérték az növekedhetett.
Az Unió ugye elkészíti minden évben ezt a listát. Ez mennyire erősíti azokat azokat a törekvéseket, hogy kezdenie kell valamit az uniónak az áfa rendszerével, hiszen ha itt a 48%-os román adatot nézzük, hogy itt valamit kezdeni kell, és ugye azóta születtek fordított áfára különböző javaslatok, hogy lehet azt gondolni, hogy akár egy ilyen listának, tanulmányoknak köszönhetően is előbb-utóbb átalakul kívánatos irányba az uniós áfa rendszerünk?
Igen, ugye nem véletlen az, hogy az elmúlt években a fordított áfa bevezetése, illetve annak a rendszere az folyamatosan napirenden van. Teljes körben ezt egyébként nagyon nehéz bevezetni, ha csak arra gondolunk, hogy például a kiskereskedelemben, a végfogyasztó tekintetében maga az ellenőrzése roppant bonyolult lenne, vagy például a vállalkozások esetében, ha bármilyen vagyontárgy kivonásra kerül egy vállalkozásból, szintén jelentős problémák lennének, tehát a teljes körű bevezetés az problémákat vet fel, viszont az már látszik egyértelműen, hogy a különböző ágazatok tekintetében és a különböző európai uniós tagállamok tekintetében ez már bevezetésre került. Látható itt például a romániai példa, Magyarország tekintetében is számos példát lehet hozni, és talán a legaktuálisabb az, hogy az informatikai termékek vonatkozásában is elkezdődött egy ilyen irányú gondolkodás. Hollandiában többek között az informatikai termékekre a fordított áfa már bevezetésre került, és valószínűsíthetően a következő lépés, ha Magyarországot vizsgáljuk, az lesz, hogy hasonló módon itt is az informatikai termékek esetében ez a megoldás bevezetésre kerül, ami egyébként tapasztalhatóan és bizonyíthatóan elég jelentősen visszaszorította az áfával kapcsolatos visszaéléseket.
Kalocsai Zsoltot, az RSM DTM adó szakértőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egységes mérési rendszert alakítanak ki az Európai Unió a jól lét az emberek elégedettségének mérésére. A Központi Statisztikai Hivatal életmód statisztikai osztályának vezetője azt mondta, az általános elégedettséget objektív adatokkal is szubjektív felméréssel határoznák meg. Magyarországon idén-nyáron készítették az első ilyen felmérést, amelynek eredményeit várhatóan a jövő év elején publikálják. Kincses Áronnal Panulin Ildikó beszélt.
Ugye a 2008-as gazdasági világválság világított rá arra, hogy az egyének életkörülményei és a gazdasági fejlődés ez nincs mindig összhangban egymással.
Egyébként lehet erre példát hozni? Ez akkor úgy néz ki, hogy az, hogy nő a gazdaság, az nem jelenti azt, hogy az egyén élettel való elégedettsége is nő?
Ugye az Amerikai Egyesült Államokból hozhatnánk erre példát, ahol 1950 óta szinte töretlenül növekszik az egyfőre jutó GDP értéke, ugyanakkor különböző amerikai intézeteknek a felmérései alapján a szubjektív boldogság érzete az embereknek folyamatosan csökken.
Mi az, ami mérhető lesz? Hogyan fogják mérni a jól létet?
Hát a jólét mérésére vannak nemzetközi és nemzeti próbálkozások, elég sok, ugye itt a legtöbbször, amit szoktak példát hozni, ez a butáni bruttó nemzeti boldogságnak az értéke, de ugyanígy van Ausztriával kapcsolatosan is a Vigéz Österreich című kiadványban egy indikátorrendszer kialakítására példa, de nemzetközi összehasonlításokat is tudunk, az Európai Statisztikai Rendszer az, amelyik megpróbál egy komplex indikátorrendszert létrehozni, amelyik európai szinten tudja mérni a jól léttel kapcsolatos indikátorokat. Itt fontos megjegyezni, hogy objektív és szubjektív indikátorok beépítésére egyaránt szükség van ebbe a rendszerbe, hiszen az objektív indikátoroknak a javulása az nem mindig áll összhangban a szubjektív mutatóknak a változásával.
Objektív indikátorok mik lehetnek? Az, hogy mondjuk milyen eszközeink vannak, vagy milyen vagyonunk van, vagy milyen jövedelmünk van, vagy mi lehet?
Így van. Bármi olyan indikátor, bármi olyan statisztikai mutató objektív, amit nem az embereknek tehát ami nem szubjektív, tehát amit nem az emberektől kérdezünk meg, hanem rendelkezésre állnak. Egy példát, hogyha szabad mondani, közbiztonságra vonatkozóan ugye objektív mutató a rendőrségi vagy a bírósági statisztikák, tehát hogy mennyi bűncselekmény volt mondjuk egy adott megyében, egy adott kistérségben, ugyanakkor ennek a szubjektív vetülete, az pedig, hogyha az emberektől megkérdezzük azt, hogy mennyire érzik magukat biztonságban.
Magyarországon már mérték a szubjektív jólétet?
Ugye Magyarországon most 2013 nyarán az EU-SZILK felvétellel, amit minden évben megkérdezünk, ez egy európai szinten, minden országban ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl. Ennek az egyik modulja volt egy szubjektív kérdéskör, amik 36 darab szubjektív kérdést tartalmaztak.
Ezek mire vonatkoznak? És mi az, amit mérnek, hogyha a szubjektív véleményre kíváncsiak?
Ugye itt több kérdéscsoport van, mérjük az elégedettséget az embereknek, tehát az élettel, a jövedelmet, jövedelmi helyzetükkel való szubjektív, lakókörnyezettel való szubjektív elégedettségét, mérjük az önbecsülésüket, a megbecsülésüket, mentális egészségüket, mérjük a személyes kapcsolatokat, bizalom bizonyos intézménykörökben, tehát mennyire érzi azt, hogy a rendőrségben megbízhat, és stb., illetőleg a társadalmi csoportok megbecsültségét, tehát mennyire becsülik meg a nyugdíjasokat, a segédmunkásokat, vagy éppen a menedzsereket az emberek általában.
Kincses Áront a KSH Életmód statisztikai osztályának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bernard Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Mozdult a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Igen, mozdult a gyengülés irányába, nagyjából 50 fillérrel az előző bejelentkezésemhez képest. Most a 298,5-99 közötti tartományba emelkedett vissza az euró jegyzése. Nagyjából innen indult a nap is a hajnali kereskedés során, tehát nincs érdemi forint gyengülés egyelőre, erről nem beszélhetünk. A dollár forint jegyzése 220,5 közelében ingadoznak. Egy svájci frankért kicsit több mint 242 forintot kérnek most a bankközi piacon.
Bernard Attila, a Portfolio.hu, köszönöm szépen. Varjú Péter, az Erste befektetési ZRT igazgatóhelyettese is itt van. Tőzsdén izmosodik már a forgalom, jó reggelt!
Jó reggelt, némi élénkülés látunk, lassan 600 millió lesz a forgalom, ez most már inkább átlagosnak, mint gyengének mondható. A nagy részvényeink azonban nem nagyon mozdulnak, mínusz 31 pont a BUX értéke, a Richter és a MOL kereskedik egy kicsivel lejjebb, mint a pénteki záróérték, OTP továbbra is 284.285-ön van, ami a pénteki záróval egyenértékű, Égis szint úgy, a Telekom meg 314 forintra, 2 forinttal emelkedett, úgyhogy csendes a kereskedés a hazai bőrzén, de ahogy nézem, a nyugati piac is hasonlóan néz ki, bár ott inkább napon belül enyhe romlás látunk.
Marjú Péter, Erste befektetési ZRT, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!